Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Szakál István Loránd, a Századvég Alapítvány Közép-Európai Intézetének vezető elemzője.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
És köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pozíciódból fakadóan nagyjából szerintem a kedves hallgatók ki is logikázzak, hogy miről fogunk beszélni. Igen, a közép-európai térségről. Első körben légy kedves, nyújtsakunk betekintést arra vonatkozóan, tekintve, hogy tematikus csatornában ülünk, mekkora potenciál és képvisel gazdasági értelemben a közép-európa.
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ha megengeded, Csaba, én itt most a Közép-Európa fogalmat azt egy picit leszűkítve értelmezném. És elsősorban a V4-ekről beszélnék gazdasági értelemben. Ez az a jól körülhatárolható egység Közép-Európán belül, aminek a gazdasági teljesítményére vonatkozóan vannak bizonyos kutatások, vannak bizonyos elemzések, illetve vannak bizonyos jövőre vonatkozó becslések is, hogy ez a térség, ez hogyan, mekkora potenciállal rendelkezik gazdasági értelemben. Ugye, hogyha csak úgy Közép-Európáról beszélnénk általában, az elejére a nehéz helyzet elé állítana bennünket, hogy több Közép-Európa definíció is létezik. És ennek következtében
van, amelynek része például Ausztria is, igaz?
Természetesen, vagy Bajorország. Vagy Bajorország, igen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ha megengeded, akkor a V4-es térségről, a V4-es országokról beszélnék, és ezzel az országcsoporttal kapcsolatosan elmondható, hogy ha ezt a négy országot egy gazdasági egységként értelmeznénk, akkor a négy ország együttes gazdasági teljesítménye az Európai Unió ötödik legnagyobb gazdaságát eredményezni. Ha pedig mint piac nézzük, tehát lakosságszám szempontjából, akkor pedig Németországot és Franciaországot követően az Európai Unió harmadik legnagyobb piaca lenne. Természetesen ez egy hipotézis, és abból indulunk ki, hogy ez egy egységként működik ez a négy ország. De itt rögtön meg kell jegyezni azt, hogy annak ellenére, hogy a V4 országok együttműködése az elmúlt 30 évben jelentős eredményeket ért, ezek az országok jelentős eredményeket értek el gazdasági értelemben, egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy ezek az országok egy gazdasági egységet képeznének bármilyen szempontból.
Hiszen ugye versenytársai is vagyunk egymásnak, hogyne, elméletileg.
Hogyne. Meg gyakorlatilag is nagyon sok szempontból. Gondoljunk csak a tőkevonzásra, a befektetők megszólítására. De annyi, meg kell jegyezni, hogy ugye az újkori, mert a visegrádi együttműködésnek van egy hosszú évszázadokra, 14. század első felére visszanyúló előzménye, de ha az újkori visegrádi együttműködésről beszélünk, ugye az 1991. februárjában, február 15-én, ha jól emlékszem, akkor írták alá Prágában ennek az együttműködésnek az alapító okirat. Tehát már abban az alapító okiratban is megjelent az, hogy törekedjenek ezek az országok arra, hogy valamiféle gazdasági integrációt is létrehozzanak, és időről időre ez a szempont megjelenik a magas szintű V4-es dokumentumokba. De ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a V4 az elmúlt 30 évben egy sikeres politikai projekt volt, amely komoly eredményeket ért el. Gondoljunk csak arra, hogy ez a négy ország 90-es évek elején arra szövetkezett, hogy segítsék egymás euróatlanti integrációját. És hát ebben voltak eredmények, még akkor is, hogyha nem feltétlenül úgy történt minden, ahogy ők szerették volna, gondoljunk csak arra, hogy volt egy olyan elképzelés, hogy hogy az előbb három ország, mert ugye amikor létrejött a V4, akkor még csak V3 volt, mert akkor még Csehszlovákia létezett, majd 92. januárjától beszélhetünk független Szlovákiáról, és azóta V4 ez az együttműködés. De volt egy olyan elképzelés, hogy ezek az országok közösen egy csatlakozási dokumentummal csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Végül is ez nem jött össze. 2004-ben ugye egy széles értelem bevett csatlakozás valósult meg, ahol nem csak ezek a közép-európai országok, hanem mellettük 7 másik ország is csatlakozott az Unióhoz, illetve a NATO csatlakozásban is volt egy kis spét, tehát Lengyelország, Magyarország, Csehország 99-ben csatlakoztak az ismert okok miatt, itt elsősorban a Mecsár féle Szlovákiának az irányultsága miatt, Szlovákia csak később. De sikeresen szövetkeztek egy politikai célért ezek az országok, majd pedig, mikor már az Unió tagjai voltak, akkor sikeresen tudtak fellépni a közép-európai értékek védelme érdekébe, vagy később az unión belül a specifikus ezeknek az országoknak az érdekét szolgáló ügyek védelmébe. Gondoljunk csak arra, hogy az unió régi tagországai, vagy a nyugati fejlettebb országok, azok már régóta törekszenek arra, hogy a kohéziós forrásokat, azokat visszavegyék az uniós támogatás politikán belül, vagy akár a mezőgazdasági támogatásokat is, de hát ezek az országok a történelmükből fakadóan gazdasági értelemben fejletlenebb országok, és ezeknek az a célja jelenleg is, hogy felzárkózzanak, ezt nevezik ugye uniós terminológiával kohéziónak, és hát például egyre kevesebben emlékeznek rá, hogy 2019-ben még a Covid válságot megelőzően a V4-ek kezdeményezésére, és azon belül Magyarország nagyon jelentős szerepet játszott, megalakult a kohézió barátai társaság, csoportosulás az unión belül, amihez sikerült megszólítani mediterrán országokat is, aminek pont az volt a célja, hogy a 2020-27-es uniós programozási időszakba lehetőleg ne csökkenjenek a kohézióra, a felzárkóztatásra fordítható források. Ugye sajnos ezt a törekvést, ezt a Covid válság, majd pedig a napjaink háborús válsága, ez felülírta. Tehát a summa summarum, a V4 projekt, az egy sikeres politikai projekt volt, de gazdasági integrációról inkább csak beszéltünk, ahelyett, hogy igazából ezen a téren jelentős dolgok történtek volna.
Hát ha visszagondolunk az elmúlt bő 30 évre, láthatólag a korai 90-es években volt egy nagy svung, aztán hatalmas szünet, és úgy tűnik, hogy az európai csatlakozás kellett ahhoz megint, hogy a érdekek egységbe kovácsolódjanak. Te is így látod egyébként?
Igen, én úgy látom, hogy hát ugye mind a 4 országot a tervgazdasági rendszerről, a piacgazdasági rendszerről való átállás az meglehetősen megviselte. Ezen belül jegyezzük meg azt, hogy talán Magyarországot viselte meg leginkább. Magyarországon lett a keletkezett a legtöbb munkanélküli, legtöbb munkahely Magyarországon szűnt meg a transformációt követően, és legtöbb vállalat is itt szűnt meg, illetve az infláció is a 90-es évek közepén bokros csomagtáján Magyarországon volt a legmagasabb. De hogyha az uniós csatlakozás utáni időszakot nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy különböző mértékben, de tudtak élni ezek az országok az uniós csatlakozás adta lehetőséggel. Egy adatot mondanék, a V4 országok teljesítménye a vásárlóerő paritáson mérve 2004-ben az uniós átlag 63%-án állt, 2021 végén pedig megközelítettük a 80%-ot, 79%.
Ami jelentős erőlépés ahhoz képest egyébként, hogy a korai 90-es években meg hol tartottunk 30-40%-os küszöbökön.
Abszolút.
Hogy látod egyébként a konvergenciát, vagy pontosabban szerintem a kedves hallgatókat foglalkoztatja az is, hogy mennyiben eltérő vagy hasonló fejlettségű országokról beszélünk.
Hogyha a kiinduló állapotot, mondjuk a kiinduló állapotnak az uniós csatlakozást vesszük, akkor egyértelműen megállapítható, és ez azóta is igaz, a jelenlegi helyzetre igaz, és igaz, hogy a négy ország közül Csehország az, amelyik a legerősebb gazdasági fundamentumokkal rendelkezik, ennek is történelmi okai vannak.
Több évszázados, tegyük hozzá.
Igen, a csehek a csatlakozáskor az uniós átlag mintegy 80%-án álltak, most pedig valahol 91-92%-án állnak az uniós átlagnak, megelőznek olyan országokat, mint Görögország, Portugália, Spanyolország, a régi vagy Olaszország valami, megnéztem a legkisebb adatokat, 95%-on vannak, de megközelítették az olaszokat minden esetre. A legnagyobb, mi 2004-ben a második pozícióban voltunk, az uniós fejlettség 63%-án álltunk, a leggyengébb helyzetben pedig a lengyelek voltak 52%-kal. Ha megnézzük a konvergenciát, megnézzük ezt a 16 évet, ami, vagy 17 évet, ami mögöttünk áll, azt tudjuk megmondani, a legdinamikus fejlődést a lengyelek érték el, tehát ők 52%-ról elérték a 77%-át az uniós átlagnak.
Erre mondják ugye a sportban, hogy bázisugrás.
Igen. Mi ugyanoda jutottunk, ahova a lengyelek, de mi jobb pozícióban voltunk, de itt rögtön meg kell jegyezni, hogy hát emlékezzünk vissza az uniós csatlakozást követő időszakra, azt én úgy szoktam emlegetni, azt a 2010-et megelőző időszakot, mint egy elpazarolt időszak magyar szempontból. Volt olyan év, amikor Szlovákia globális szinten a legnagyobb éves GDP növekedést produkálta, 15%-ot megközelítette. Ez 2007-2008 tájékán volt. A szlovákok, a csehek 6%-kal növekedtek éves szinten, a lengyelek a 10% körüli szinten, nálunk meg 0,5%-os, 1% alatti GDP növekedés volt éveken keresztül 2007-2008-ban, tehát még a 2008-2009-es pénzügyi gazdasági válságot megelőzően, és ezért szoktuk azt mondani, hogy a magyar gazdaság az akkori elhibázott gazdaságpolitikának köszönhetően már a világgazdasági válságot megelőzően válságban volt. Mi elpazaroltuk ezt az időszakot.
És ahhoz képest egyébként, hogy jöttek az Európai Uniós források, ugye felzárkóztatási pénzek, majd aztán teljes agutagság.
Pontosan.
A nagy volumenű források.
Pontosan. És hát igazából ugye nagyjából 2013-ra nőttük mi ki magyarok ezt a korábbi gazdasági válságot, és azóta tartjuk a lépést a lengyelekkel, tehát nagyjából mondhatjuk, hogy a 9-10 év átlagában lengyelekkel hasonló ütemben fejlődünk, és az utóbbi, hát most a válságot megelőző, a Covid válságot megelőző évekre gondolok, ott pedig nem csak a V4-ek között, hanem uniós szinten is benne voltunk az első háromba a növekedés szempontjából. Tehát Magyarország most való 76%-án van az uniós átlagnak. A szlovák pálya az pedig egy nagyon érdekes pálya. A szlovákok nem indultak rossz helyzetből, nagyjából olyan helyzetből indultak, mint mi, és a 2014-2015 körül megközelítették az uniós átlag 80%-át. De a legfrissebb adatok szerint visszaestek az uniós átlag 70%-a alá, aminek több magyarázata is van. Talán csak azt emelném ki, hogy az a gazdasági szerkezet, ami Szlovákiában kialakult, az meglehetősen egyoldalú, és rendkívüli módon kitettek az export teljesítménynek, és azon belül pedig a gépkocsiparnak, illetve ez a szlovák helyzet, ez azért rámutat az euró bevezetés körüli anomáliákra, kérdésekre is. Nem biztos, hogy az a fejlettségi szint, amely mellett 2009-ben Szlovákia bevezette az eurót, az egy optimális pillanat volt számukra. Tehát talán ilyen szempontból Szlovákiára azt mondhat, hogy egy állatorvosi ló abból a szempontból, hogy mi történik, hogyha nem akkor vezették be az eurót egy országba, amikor arra a gazdaság úgymond rendesen föl van készülve.
Kicsikét visszaugorva a csehekre, hogy látod egyébként Csehország gazdasági csodáját, idézőjelbe téve mondom, de hát végülis a kelet-közép-európai országok közül mégiscsak Prága volt az, amely látványosan tudott fejlődni, mi áll a háttérben, túl azon, hogy nagyon szép a tradíciójuk a gazdaságtörténeti értelemben.
Ahogy az előbb is mondtam, ha ezt a 90 utáni, vagy inkább 2004 utáni, tehát az EU csatlakozás utáni időszakot nézzük, akkor ha a gazdaság fejlődését tekintjük, akkor nem a csehek voltak a legsikeresebbek, hanem ahogy mondtam, a lengyelek. És a mi eredményeink is összehasonlíthatóak a csehekével. Tehát nem volt kiugró. De hát Csehország az egy, más gazdaságszerkezeti adottságokkal rendelkezett és rendelkezik ma is. Ugye nem véletlen, hogy például az IMF kataszterében a Csehország az egyetlen közép-európai ország, amelyik a gazdaságilag fejlett országok csoportjába tartozik. Tehát az IMF másképp kezeli Csehországot, mint akár Lengyelországot, Magyarországot, vagy Szlovákiát, ami nagy mértékben épít azokra az adottságokra, illetve azokra az adatokra, amit a cseh gazdaság képes produkálni, és hát mindenféleképpen, hát attól nem tekinthetünk el, hogy annak idején a monarchián belül is a Csehország az egy iparilag fejlett területnek számított, még az osztrák területek, az őshonos osztrák területekhez, monarchián belüli osztrák területekhez képest is egy fejlett iparral rendelkező terület volt, míg számunkra a monarchián belül is egy, vagy a mi esetünkben a mezőgazdaságnak nagyobb jelentősége volt, tehát mi innen is jön az a mondás, hogy mi azért nagy részt agrár ország voltunk abban az időszakban, és természetesen ezeknek a tradícióknak a képzettségi szintre, a szakképzettségnek a szintjére is komoly hatása volt, amivel a rendszerváltást követően a csehek jól tudtak élni. Hát ugye egyik más, vagy a többi V4-es ország közül egyik sem rendelkezett egy olyan húzó névvel. Jobban mondva, a Skodára gondolok, nekünk is volt Ikaruszunk, és nekünk is volt...
Voltak brendjeink.
Brendjeink, igen, de hát talán igen, hogyha ebbe mélyebben belemegyünk, akkor eljutunk odáig, hogy más-más gazdasági transformációs megoldásokat használtak ezek az országok, és talán a csehek jobban csinálták, mondjuk, mint mi. Ők meg tudták őrizni ezt a brandet, ez a brand továbbra is Csehországnak az egyik első számú brandje, amelyik építi a Csehország képet a nagyvilágban, és sajnos mi pedig nem tudtunk megfelelőképpen vigyázni azokra a lehetőségeinkre, amik esetleg nekünk is meglettek volna ezen a téren.
A lengyelek esetében elég volt a méret? Vagy több is kellett ahhoz. Hiszen ők lógnak ki a tekintetben a sorból, hogy mégiscsak egy 40 milliós ország. Szemben ugye a csehekkel meg velünk 10-10 millióval, vagy éppen a 7 millió Szlovákiát ide véve.
Ez is egy összetettebb kérdés annál, mint hogy csak pusztán méret. Azért emlékezzünk vissza, hogy a csehek annak idején az uniós csatlakozás időszakában mennyire jól tudtak érdeket érvényesíteni. És itt csak egyetlen dologra szeretnék rávilágítani. A lengyelek ugye a tárgyalások során elérték azt, hogy a cseh gazdálkodók, a cseh mező, vagy a lengyel termelők, azok egyből hozzájussanak, talán csatlakozás időpontjába hozzájussanak azonos szintű támogatási, agrártámogatásokhoz, mint ami akkor a nyugat-európai országokban a gyakorlat volt. A másik három ország esetében ez nem így volt. Mi csak 2010-ben értük el azt, jutottunk el odáig, hogy például az agrártámogatások szintjén ugyanakkor a támogatást kapjunk, mint a régi, vagy a korábbi uniós országok. Ez is azt mutatja, hogy a lengyelek jobban tárgyaltak, és természetesen a méret is számít.
Köszönöm szépen, innét folytatjuk. Tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig a napvendége műsor folytatódik.